Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit a második elektromágneses terek előadáson, és előjáróban szeretnék egy olyan dologról beszélni, ami nem tartozik szorosan a tárgyhoz, ez pedig a gyakorlatok. Évről évre azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlatok létszámában nincs egyensúly, vannak népszerű és kevésbé népszerű gyakorlatvezetők, ami egészen meglepő, hogy már a jelentkezéskor kiderül az, hogy kit tartanak népszerű és kevésbé népszerű gyakorlatvezetőnek, és ez nyilván valami fajta minősítő rendszernek a következménye, vagy legalábbis valami fajta előismeretnek, és azért ezzel kapcsolatban hadd legyen az a megjegyzésem, hogy ez egy picit olyan, mint amikor valaki filmet keres a neten, és megnézi, hogy minősítették, és mondjuk letölt egy amerikai vígjátékot, amely 8,5 pontot kapott a 10-ből, és aztán a fejéhez kap, hogy te jó ég, ez nem kellett volna. Egy kicsit a gyakorlatokkal is így van, bár talán nem ennyire, hogy tudnélik, a gyakorlatvezető különböző stílusa másképpen hat, illetve különbözőképpen jön be a diákoknak. Tudják, hogy vannak fiatal, energikus gyakorlatvezetőink, vannak csinos gyakorlatvezetőink, vannak demonstrátoraink, akik ugye még közel vannak az iskolapadhoz, és így talán jobban megértik a problémákat, de valahol azt gondolom, hogy lehetnek olyan igényesebb hallgatók, akiknek a tanszék egyetlen aktív professzora is mondhat esetleg a gyakorlaton olyan dolgokat, mondjuk a példák szigorúan vett megoldásán túl, amit esetleg egy életre eltehetnek maguknak. Ezt azért mondom, mert a jelentkezéstől függetlenül lehet tulajdonképpen bárhova menni, ahova beférnek, ezt önök is tudják, az EH-t nem a gyakorlaton írják, katalógust tudtommal semmelyik gyakorlatvezető nem tart, úgyhogy gondolják meg, hát ha érdemes kipróbálni azt a gyakorlatot is, mert van, akinek bejön. Rátérnék az anyagra. Előző alkalommal a matematikai összefoglalóval kezdtük, és hát tulajdonképpen azok közül is, vagy a szükséges matematikai anyagok közül a vektoranalízissel foglalkoztunk, mint amelyel általában a legtöbb probléma van a tárgy keretében. Szó volt a jelenségek színteréről, ugye a háromdimenziós irányított euklideszi térről, szó volt skalár és vektormezőkről, ezen mezők integráljairól, valamint a differenciál operátorokról. És innen folytatnám, ígérem nem lesz hosszú, majd a fizikai alapok összefoglalása ennél egy kicsit komolyabb lesz. Ha minden igaz, akkor a római ötös pont következik, és ehhez felidézném, hogy az előző alkalommal a differenciál operátorok között megjelent a divergencia és a rotáció. Az előbbi a mező forrás sűrűségét, az utóbbi az örvény sűrűségét írja le. És ide tartozik egy nagyon fontos felbontási tétel, amely Helmholtz nevéhez kötődik, és amelyet sokan a vektoranalízis alaptételének is tartanak. És amelynek lényege, hogy tetszőleges vektormező lényegében egyértelműen leírható az örvényeivel és a forrásaival. Ez pedig a következő egyenlettel fejezhető ki. Egy A vektormező egyenlő valamely AD plusz egy AR komponens összegével. Ahol az AD komponens a mező forrásait írja le, és egyúttal örvénymentes, azaz a rotáció AD egyenlő nullával. A második tag pedig az örvényeket írja le, és egyúttal nincsen forrása, tehát forrásmentes mező, divergencia AR egyenlő nulla. Tehát még egyszer a tétel szavakban kifejezve úgy szól, hogy tetszőleges vektormező egyértelműen felbontható egy örvényes, egy tisztán örvényes és egy tisztán forrásos mező összegére, és akkor a matematikusok kedvéért most megjegyzem, hogy egyrészt a vektormező azért nem egészen tetszőleges, tehát elő kell írni a végtelenbeli viselkedését, valamint bizonyos simaságot, és a felbontása egészen egyértelmű, csak egy helytől független konstans erejéig. De hát ezt nem kell hozzátenni, lényegesnek tartom azt, hogy egy mező leírható a forrásaival és örvényeivel. A későbbiek folyamán gyakran előfordul majd, hogy megadjuk valamely mezőnek az örvényeit, illetve a forrásait, de tudjuk azt, hogy teljes mértékben csak akkor specifikáltuk a mezőt, ha mind a kettőt megadtuk, vagy az egyikről kikötöttük, hogy nulla, és a másikat megadtuk. Szükségünk lesz bizonyos integrál tételekre, amelyeket szerintem jól ismernek. Ezen belül az első, amelyet vagy nem neveznek néven, vagy Newtonhoz és Leibnizhez kötik. Ide zárójelbe teszem, amely egy gradiens, egy skalármező gradiensének vonalmenti integráljáról állít valamit. Az állítása következő. Vegyünk egy irányított L görbét. Végpontjait jelöljük A-val, illetve B-vel. Ennek környezetében él egy U skalármező. Ha ennek a skalármezőnek a gradiensét integrálom erre az L görbére, akkor a tétel értelmében a végponti mezőértékek különbségét kapom, mégpedig a végpontbeli érték, tehát az UB, mínusz a kezdőpontbeli UA érték. Mivel a gradiens egy mező változási gyorsaságát írja le a térben, ezért az eredmény szemléletes. Ha a változást integrálom, akkor a különbséget kapom. A görbe végén, illetve elején felvett mezőérték különbségét. A második fontos integráltételünk a Stokes-tétel. Amelyhez fel kell vennünk egy irányított felületet, amelynek a perem görbéjét ezzel kompatibilis módon, azaz a jobbcsavar szabály szerint irányítom. Jelölje a felületet S, a perem görbéjét L. Ezt a jelölést múltkor már bevezettük. Itt egy rövid kitérőt teszek arra, hogy itt általában irányított felületekről beszélünk, illetve kénytelenek vagyunk arról beszélni. Az irányított felület pedig egyszer s mind azt is jelenti, hogy irányítható ez a felület. Bizonyára mindenki ismeri a Möbius szalagot, amely jó példa a nem irányítható felületre. Az irányíthatóság azt jelenti, hogy egyértelműen fel tudunk venni egy felületi normálist a felület minden pontjában, és ennek a felületi normálisnak a változása folytonos. Hát ezt a Möbius szalag esetében például nem tudjuk megtenni, így arra történetesen a tételt se tudjuk ebben a formában alkalmazni. De ez nem is érdekes, mert ilyen úgyse fordul elő majd a gyakorlatban. A Stokes tétel a következőt mondja ki, mint ahogy valószínűleg ismerik. Ha a felület környezetében élő A vektormező rotációját integrálom a felületre, az egyenlő magának a vektormezőnek a perem görbére vett integráljával. És mivel a perem görbe zárt, ezért ez egy körintegrál. harmadik tétel, Gauss, korábban Gauss-Ostrogradszki tételnek nevezték, amikor még kötelező volt egy orosz tudóst is felvenni minden nyugati mellé. Ennek kimondásához szükségünk lesz egy V-térfogatra, és az azt körülölelő S zárt felületre. Ez a felület is irányított, mégpedig alapértelmezés szerint a felületi normális belülről kifele mutat, tehát a térfogatból kifelé mutató irányú. Ebben a térfogatban, illetve ennek környezetében is itt ez a bizonyos A-vektormező, és a tétel értelmében, ha ezen vektormező divergenciáját integrálom a térfogatra, az megegyezik magának a vektormezőnek a zárt S felületre vett integráljával. Ezt a tételt néha használni fogjuk, de annál gyakrabban hivatkozunk majd rá a tananyagban, illetve mind a három tételt használjuk majd. Még annyit megjegyeznék a három tételről, hogy mindegyik valami fajta térbeli deriváltnak az integrálját fejezi ki, mégpedig különböző dimenzióban, és belátható, hogy ezek egytőről fakadnak. Tehát létezik olyan elmélet, létezik olyan matematikai apparátus, ahol ezt a hármat egyetlen tételként tárgyalják. És akkor jöjjön ennek az összefoglaló résznek az utolsó pontja. Néhány szót ejtenék a másodrendű differenciál operátorokról. Ilyen másodrendű differenciál operátorok lényegében úgy adódnak, hogy a korábban tanult háromféle differenciál operátort többször, illetve kétszer egymás után alkalmazzuk. Persze mindig vigyáznunk kell a kompatibilitásra, hogy tudnilik melyik az, amely skalár, és melyik, amelyik vektormezőre hat. A számunkra legfontosabb másodrendű differenciál operátor a Laplace operátor. Ennek a Laplace transformációhoz, amelyet jelek kettőből tanultak, semmi köze nincs. Két fajtája van. Az egyik a skalár. A skalár Laplace operátor, melynek egyik jele a delta, skalár mezőre hat. És ez a delta U, amelyet úgy olvasunk, hogy Laplace U, definíció szerint a gradiens és a divergencia operátor egymás utáni alkalmazásával kapható. Tehát a divergencia gradiens U. Fontos ismerni a Laplace operátor Descartes koordináták beli kifejtését is, amely egyszerűen megjegyezhető, mert a másodrendű parciális deriváltakat kell venni, és ezeket összegezni. Tehát d négyzet u per dx négyzet plusz d négyzet u per dy négyzet plusz d négyzet u per dz négyzet. És könnyen belátható, hogy ez az előző órán említett Nabla operátor segítségével úgy is kifejezhető, mint Nabla pont Nabla U. Ugye a sima Nabla bent skalármezőre alkalmazva a gradienst adja, a Nabla pont pedig egy vektormező divergenciáját állítja elő. De hát a nablának a definíciója ugye koordinátarendszerhez van kötve. A jelölések egyszerűsítése véget gyakran nabla négyzetet írnak. Tehát a nabla négyzet az maga a Laplace operátor, és ez egy praktikus jelölés, mert a deltát sokszor másra is használjuk, például valamilyen mennyiségnek a megváltozására. Érdekesség kedvéért felírom a Laplace operátor Henger koordináták szerinti alakját, amely úgy néz ki, hogy 1 per R-szer d per dr parciális, zárójelben 1 per r, bocsánat, r du per dr, plusz 1 per r négyzet d négyzet u per d fi négyzet, plusz d négyzet u per dz négyzet. Ezt nem kell tudni, illetve nem kell megjegyezni. A Laplace operátornak van vektoriális változata is, amelynek koordináta független definíciója a következő. Laplace A vektor egyenlő gradiens divergencia A minusz rotáció, rotáció A. Tehát vektormező Laplace operátorra, tehát hogyha a Laplace operátort vektormezőre alkalmazzuk, akkor ugyancsak vektormezőt kapunk, ez látszik a definícióból. És érdekes, hogyha ezt Descartes koordinátákban felírjuk, akkor frappáns alakot kapunk, és pedig azt, hogy a skalár Laplace operátort kell a vektormező egyes komponenseire alkalmazni, és a megfelelő egységvektorokkal szorozni. Azaz, a Laplace A vektor Descartes koordinátákban úgy néz ki, hogy Laplace AX szorozva EX egységvektor, plusz Laplace AY EY, plusz Laplace AZ EZ. De ez csak Descartes koordinátákban igaz. Ugyancsak a másodrendű operátorokkal kapcsolatban említést kell tennünk ismert azonosságokról. Ezekből kettőt említenék. Bármely skalármező gradiensének rotációja azonosan nulla, és hasonlóan bármely vektormező rotációjának divergenciája nulla. Hát ezt tanulták vektoranalízisből. Tehát a gradiens, egy mező gradiense örvénymentes, egy vektormező rotációja forrásmentes. Ez könnyen levezethető. Átérnék a fizikai alapok ismertetésére, amely szintén összefoglalás. De ezt azért már valamivel alaposabban át fogjuk nézni. Előre bocsájtanám, hogy Amikor a fizikai alapokat ismertetem, akkor lényegében egy matematikai modellel foglalkozom, vagy több matematikai modellel, amellyel a jelenségek leírhatók. Igen ám, de egy adott jelenségcsoport, vagy a fizika egy bizonyos ága többféle matematikai apparátussal is tárgyalható, és különösen igaz ez az elektrodinamikára. Ennek a tárgynak a keretében, és általában a villamosmérnöki tárgyakban mi a vektormezőket és a vektoranalízist használjuk. Ez a matematikai apparátus. Azt is szokták mondani, hogy a matematika jó öreg igáslova. Itt az egyetemen egyébként számos más tudományágat is ugyanezzel az apparátussal tárgyalnak. Egyszerűen azért, mert ezt tanítják az egyetemeken, ezt a legkönnyebb elsajátítani. És hát nagyon sok helyen fel lehet használni. Tehát a továbbiakban az elektromágneses tereket vektormezőkkel és vektoranalízissel tárgyaljuk, de mondjuk, ha ez egy fizika kurzus lenne, akkor rögtön az elejétől egy picit más matematikai apparátussal és más matematikai objektumokkal lehetne tárgyalni. Tegyük hozzá, hogy valamivel modernebben. Érdekes módon a szoftverek szintén ezt a logikát követik, tehát azok a szoftverek, amelyek az elektromágneses terek modellezésére lettek kifejlesztve, szintén a vektoranalízist használják, szerintem azért, mert ezeket mérnökök készítették, és ezzel a tudással rendelkeztek. Tehát a továbbiakban szeretném ismertetni, illetve bevezetni az elektromágneses tereket leíró vektormezőket különböző csoportokban. Először a forrásmennyiségeket szeretném tárgyalni, ezek után a tereket ténylegesen leíró vektormezőket, szó lesz még beiktatott mezőkről, szó lesz energiáról és energiaáramlásról, erőhatásokról, és még a mértékegységrendszerekről, talán szintén érdemes szót ejteni. Kezdjük a forrásmennyiségekkel. Forrásmennyiségeknek tekintjük azokat, amelyek az elektromágneses tereket primer módon vagy közvetlen módon létrehozzák, és ezek pedig a töltések, illetve az áramok. Kezdjük a töltéssel. A töltés jele Q. Alapegysége, SI alapegysége az amperszekundum vagy kulomb. Az amperszekundumot jobban szeretjük, mert akkor a kapacitással nem lehet keverni. Azt tapasztaljuk, hogy a természetben a töltések egy elemi töltés többszöröseiként fordulnak elő, és ez az elemi töltés nagyon kicsiny, körülbelül 1,6-szor 10 a mínusz 19-en amper szekundum értékű, és ez körülbelül az elektron töltésének felel meg. Tudjuk persze, hogy vannak ennél kisebb töltésegységek is. A kvarknak nevezett elemi részecskék között előfordul 1/3, illetve 2/3 e abszolút értékű töltés is, de ezek általában összeállnak úgy, hogy az e-nek a többszörösei legyenek. A történet kedvéért ezt az elemi töltést először a Millikan kísérlete mutatta ki, amelyben olajcseppek mozgását vizsgálta. Az elektrodinamikában a gyakorlati problémák többségében ez az E olyan kicsiny, hogy a töltés kvantáltságát általában nem vesszük figyelembe, és a töltést folytonos eloszlásúnak vesszük. A töltés leírására tehát, ahelyett, hogy pontszerűen írnánk le ezeket, egy folytonos töltéseloszlást veszünk föl. És ennek legáltalánosabb formája a térfogati töltéseloszlás, melynek mennyisége a ρ, térfogati töltéssűrűség, mértékegysége pedig amper szekundum per köbméter. Tehát ez a térfogati töltéssűrűség. Ez a következőképpen definiálható. Vegyünk egy P pontot a térben, vegyük körül egy delta V, egy kicsiny delta V térfogattal. Mutasson a P ponthoz az R egységvektor. Ekkor a ρ töltéssűrűség az R helyvektorú pontban egyenlő limesz, delta V tart a nullához, delta Q per delta V, ahol a delta Q a delta V térfogatban található össztöltés. Tehát a térfogatot egy pontra zsugorítjuk, és így egy a töltéseloszlást pontszerűen jellemző mennyiséget, a ρ térfogati töltéssűrűséget kapjuk. És akkor itt rögtön vissza kell térnünk arra, amit a töltéssel kapcsolatban és a töltéseloszlás kvantáltságával kapcsolatban említettem. Ugyanis ezt a delta V térfogatot úgy kell elképzelni, és ezt az egész határátmenetet is úgy kell elképzelni, hogy ez a térfogat még a határátmenetben is elég nagy legyen ahhoz, hogy számos elemi töltést tartalmazzon, ahhoz, hogy ezt az egészet ilyen statisztikai módon lehessen kezelni. Hiszen különben, ha szigorúan vennénk ezt a dolgot, akkor a delta V térfogatot nullára zsugorítva könnyen megtörténhet az, hogy egy darab töltés nem lesz benne, mert mondjuk kihagytuk az összes elektront és egyéb töltéshordozót. Tehát egy kicsit furcsa ez a dolog. Amikor ilyen határátmenetet végzünk, azért mindig fenntartjuk azt, hogy a térfogat még mindig elég nagy ahhoz, hogy a kvantáltságot ne kelljen figyelembe venni, és hogy átlagot képezhessünk. A továbbiakban mindazok a vektor és skalármezők, amelyeket bevezetünk, mind erre alapulnak, tehát nem mikroszkopikus modellt, hanem egy ilyen kvázi makroszkopikus modellt tekintünk. Van, aki azt mondja, hogy mezoszkopikus, a makro és a mikro között félúton. Hát ez a határátmenet és ez a delta V térfogat egy picit ilyen. Tehát amilyen mezők és eloszlások itt megjelennek, azok mind statisztikai jellegűek a klasszikus elektrodinamikában. Tehát a kvantáltságot nem vesszük figyelembe, ez a legfontosabb. Amit itt látnak, az a töltéssűrűségnek egy explicit definíciója, de az implicit definíció ennél talán elegánsabb. Vegyünk egy tetszőleges V térfogatot, és akkor itt nincs határátmenet. És mondjuk azt, hogy a ρ töltéssűrűség az a mező, az a skalármező, amelynek térfogati integrálja megadja a térfogatban foglalt össztöltést. Tehát amelyre igaz, hogy integrál V ρ dv egyenlő qv-vel, ahol a qv a v-térfogat össztöltése. És akkor itt még egy pár szót ejtenék a matematikai modellről. Amikor azt mondom a matematikában, hogy vektor, az egy picit kevesebbet és egyben többet is jelent, mint a fizikában. Biztosan a fizikában is beszéltek erről önöknek bőségesen, hogy a fizikai objektum és a matematikai reprezentáció között mi a különbség, nos ez itt is igaz. Tehát számos olyan függvényt vonultatok itt majd föl, amelyek matematikailag skalárvektor függvények vagy vektor-vektor függvények, tehát skalármezők vagy vektormezők, de mégsem tekinthetem ezeket fizikai mezőnek. Fizikai mezőnek például a térerősséget tekintem, az elektromos és mágneses térerősséget. Az anyagparamétereket nem feltétlenül tekintem mezőnek, vagy ha igen, akkor sem olyannak. Majd erre még visszatérünk. Tehát matematikai értelemben azt mondhatom, hogy a ρ töltéssűrűség egy skalármező, mert vektorhoz, az R vektorhoz egy skalárszámot rendel hozzá, azonban a fizikában ezt mégsem tekintem mezőnek. egy eloszlásnak inkább. Most térjünk vissza a töltéseloszlásokra. A térfogati töltéssűrűség a legáltalánosabb típusú eloszlás, amit tárgyalunk, de a gyakorlatban előfordul, hogy felületszerű töltéseloszlásokkal is foglalkoznunk kell. Mert matematikailag így praktikus leírni a töltéseloszlást. És erre bevezetjük a szigma felületi töltéssűrűséget, amelynek mértékegysége amper szekundum per méter négyzet. Ez tehát a felületi töltéssűrűség, és ezt is lehetne úgy definiálni, mint a térfogatit egy határátmenettel. De egyszerűbb egy implicit definíciót adni, legyen egy S felületem, amelyen töltés oszlik el, és akkor ennek a felületnek a töltése az integrál sigma ds formulával számolható. Tehát a felületi töltéssűrűség egy olyan mennyiség, amelynek felületi integrálja megadja az adott felület ösztöltését. Hol fordul elő ilyen? Mondok néhány példát. Például a fémeknél a szabad töltés általában a felületen jelenik meg, és nagyon jól leírható egy ilyen szigma felületi töltéssűrűséggel. Persze tudjuk, hogy ez egy véges vastagságú réteg, hogyha ezt nagyon pici méretskálán nézzük, de ezzel nem célszerű foglalkozni. Ugyanúgy, ahogy a jelek rendszereknél is definiáltuk az epsilon t egységugrás függvényt, holott jól tudjuk, hogy ha bekapcsolunk valamit, akkor valamilyen nagyon pici időskálán nézve ott egy folytonos változás van, nem ugrásszerű, mégis matematikailag sokkal egyszerűbb volt ezt egy ugrásos függvényként leírni. Ugyanez a helyzet mondjuk a végtelen periodikus függvényekkel. Amikor periodikus vagy színuszos áramú hálózatokat néztünk állandósult állapotban, akkor nem foglalkoztunk azzal legtöbbször, hogy az hogy lett bekapcsolva, illetve mikor lesz kikapcsolva. Mert egyszerűbb volt. Ez egy matematikai absztrakció, és a felületi töltéssűrűség is egy ilyen hasznos matematikai absztrakció. A következő lépés az egydimenziós töltéseloszlás, amikor a töltés egy vékony vonalon helyezkedik el, amely vonalnak a hossza sokkal nagyobb, mint a szélessége, vagy átmérője. Ezt a kis Q vonali töltéssűrűséggel szoktuk jellemezni. És ha van egy L görbe, akkor a Q mennyiség az, amely a görbén foglalt ösztöltést megadja, ha integráljuk. És az utolsó, ezt kitalálhatják, a ponttöltés. Ezt is Q-val szoktuk jelölni, nagy Q-val. Mértékegysége amper szekundum. És akkor használhatjuk, hogyha a töltéseloszlás pontszerű. Most ez azért is érdekes, mert nagy távolságról nézve, nagy távolságból nézve, bármilyen korlátos vagy behatárolt töltéseloszlás pontszerűnek néz ki. Úgyhogy a ponttöltés tulajdonképpen tetszőleges korlátos vagy zárt töltéseloszlásra, amely tehát nem terjed ki a végtelenig, egy jó absztrakció, hogyha elég nagy távolságból nézzük, és ezt ki is szoktuk használni. Van itt még egy érdekesség, mégpedig a ponttöltésnek a matematikai leírása. Ez a matematikai leírás tulajdonképpen visszavezethető a térfogati töltéssűrűségre a következő módon. Vegyünk egy P pontot, amelynek töltése QP, és a P pont helyvektora szokás szerint R. Ekkor ez a QP pontszerű töltés, mint töltéseloszlás, mint térfogati töltéseloszlás, leírható egy speciális Dirac-delta függvény segítségével. Tehát a ponttöltéshez hozzárendelhetünk egy térfogati töltéseloszlást, amely ebben az esetben Q-pészer, Dirac delta, R minusz R0, és akkor most látszik, hogy rossz a jelölésem, mutasson a QP-be az R0 vektor, helyvektor, az R vektor meg legyen egy tetszőleges pontnak a helyvektora. Tehát ez egy speciális háromdimenziós térbeli Dirac delta függvény, amely nagyon hasonlít az időbelihez, és tulajdonképpen előbb volt, előbb létezett, mint a jelek és rendszerekben tanult Dirac delta, mert hogy Dirac eredetileg éppen a pontöltések leírására vezette be ezt a függvényt. Megjegyzem, hogy ennek a deltának a mértékegysége 1 per köbméter. Na most innen is látszik, hogy a töltéseloszlásnak a legáltalánosabb leírási módja a térfogati töltéseloszlás, és ezért a továbbiakban, hogyha töltéseloszlásról beszélek, vagy ezzel kapcsolatos egyenletet írok föl, akkor abban mindig ρ fog szerepelni, mert ebbe beleértem az összes többi típusú töltéseloszlást is, ugyanis ha a ponttöltés, ez az egészen extrém dolog leírható egy Dirac deltával, akkor belátható, hogy alkalmasan választott delta függvényekkel leírható egy vonalszerű, illetve egy felületszerű töltéseloszlás is. Tehát maradjunk abban, hogy speciális függvényekkel, mint amilyen a Dirac delta, leírhatók a vonali, vagy vonalszerű, illetve felületszerű eloszlások is. Ezért ha azt írom, hogy ρ, akkor abban majd minden töltés benne lesz a továbbiakban, egészen a pont töltésig. Töltésekkel kapcsolatban felírnám most a Coulomb törvényt, amelyet már a középiskolás tanulmányaik során is láttak minden valószínűség szerint. A tudományos élet igazságosságához hozzátartozik, vagy jól jellemzi, hogy ezt nem Coulomb találta fel, hanem Cavendish. És amint azt jól tudják, ez két pontszerű töltés közötti erőt fejezi ki, amit mai alakjában a következő képen írunk fel. Legyen a két pontszerű töltés Q1 és Q2, legyenek helyvektoraik R1, illetve R2, berajzolom a két pont töltést összekötő egyenest, és Coulomb törvénye azt mondja ki, hogy a két töltés között ható erő arányos a töltések nagyságával, mégpedig egyenesen arányos a töltések nagyságával, fordítottan arányos a kettejük közötti távolság négyzetével, és az erő hatásvonala egybeesik a két töltést összekötő egyenessel. Továbbá az azonos előjelű töltések, és ezt mondhattam volna az elemi töltéseknél, de úgy is tudják, az azonos előjelű töltések taszítják egymást, az ellenkező előjelűek pedig vonzák. Ha tehát most ezt a két töltést azonos előjelűnek veszem, akkor az egyes által a kettesre kifejtett F2-1 erő vektora az itt látható irányba mutat. És a nagysága, itt hagyok egy kis helyet az arányossági tényezőnek, tehát arányos Q1-jel Q2-vel, és fordítottan arányos a kettejüket elválasztó távolság négyzetével, amelyet én most az egyszerűség kedvéért D-vel jelölök, D négyzettel. És ma ezt az arányossági tényezőt vákumban, vagy levegőben úgy írjuk, hogy 1 per 4 pi epsilon 0, ahol az epsilon 0 Az úgynevezett vákuum permeabilitás, vagy permittivitás. És értéke körülbelül 8,85-ször 10 a mínusz 12-en amper szekundum per voltméter. Ez az epsilon null egy fizikai állandó, de nem természeti állandó. Erre a kérdésre majd visszatérek hamarosan. Vektoriálisan is megfogalmazhatjuk a fenti egyenletet. F2 egy vektor egyenlő 1 per 4 pi epsilon 0 q1 q2 tört vonal. Ide a számlálóba jöjjön még r1 minusz r2 abszolút érték, a nevezőben pedig, bocsánat, abszolút érték nélkül, zárójelben, elnézést, a nevezőben jön abszolút értékkel, de a harmadik hatványon. Azért írtam föl előbb a skalár alakot, mert abból jobban látszik, hogy ez egy inverz négyzetes erőtörvény, ami egyébként nagyon nagy pontossággal teljesül a kísérletek tanúsága szerint. Ebből a vektoriális alakból kevésbé látszik ez a négyzetesség, mert ugye a nevezőben köb van, de vegyék figyelembe, hogy ha a számlálóban lévő vektor különbséget elosztom ugyanezen különbség abszolút értékével, akkor tulajdonképpen egy egységvektort kapok, amely párhuzamos a két vektort, vagy a két töltést összekötő egyenessel. Nos, hát a töltést lezártuk, és áttérnénk az áramokra, de már csak a szünet után, egy 10 perc szünetet tartanék. Ott látják színessel a jó alakot, javítsák a jegyzeteikben. A töltések után foglalkozunk most az áramokkal, amelyek lényegében a töltések mozgását írják le. Hogy miért kell a töltések mellett a töltések mozgását külön leírni? Ennek az a magyarázata, hogy a mozgó töltésnek más az érzékelhető effektusa a kísérletek során, mint a nyugvó töltésnek, illetve a hatás felbontható a nyugvó töltés és a mozgó töltés hatására. Ráadásul az utóbbi, tehát az áram hatásaival a gyakorlatban többször találkozunk, és általában könnyebben is mérhető. Az áram jele I, SI alapegysége az amper. Az áramot egy felületre vagy keresztmetszetre tudjuk definiálni. Vegyünk fel a térben egy S felületet, és ebben a térben töltések áramolnak. A felület megint csak elég nagy ahhoz, hogy ennek a töltés áramlásnak a statisztikai átlagát tudjuk képezni. Tegyük fel, hogy mérjük az ezen a felületen átáramló töltés mennyiséget egy adott delta t idő alatt. Ha ezzel a delta t-vel a nullához tartunk, akkor megkapjuk a pillanatnyi áramerősséget. Formulával kifejezve, az S felület árama egy adott időpontban, most az időt nem írom ide, az a limesz delta t tart a nullához, delta q per delta t. Ez az áram azonban egy integrális jellemző, és ahhoz, hogy a teret lokálisan le tudjuk írni, az áramokat is valamilyen eloszlással kell jellemeznünk. Itt megint különböző típusú eloszlásokat használunk a gyakorlatban. Kezdjük a legáltalánosabb térbeli áram-eloszlással, amelynek a jellemző mennyisége a J áramsűrűség vektor, amely egy mező, egy vektormező. Mértékegysége amper per négyzetméter. Tehát ez az úgynevezett áramsűrűség vektor. Explicit módon meglehetősen körülményes definiálni, de azért most még megteszem. Szokás szerint vegyünk fel a térben egy P pontot. Továbbá vegyünk fel egy olyan piciny, oda csúnya lett, delta S felületet, amely tartalmazza ezt a P pontot. Legyen a P pont helyvektora szokás szerint R, az elemi felület normál vektora pedig N. Ha mérjük az ezen a felületen átáramló töltést, pontosabban mivel az áram fogalmát már ismerjük, ezen felületnek az áramát, akkor ezzel a J áramsűrűség vektornak egyetlen komponensét tudjuk megmérni, vagy feltérképezni, és pedig azt, amely a felületi normális irányába mutat. Tehát úgy fogalmazhatnám az explicit definíciót, hogy a J áramsűrűség vektor skalár szorzata a felületi normálissal az egyenlő limesz delta S tart a nullához I delta S per delta S. Magyarul, hogyha a felületen átáramló áramot, áramerősséget osztom a felülettel, akkor tényleg egy áramsűrűséget kapok, és hogyha itt a delta S felületelem tart a nullához, akkor megkapom határértékben a P pontra vonatkoztatott áramsűrűség értéket. Ide behelyettesítve az áramsűrűség definícióját, az áramerősség fenti definícióját, akkor egy kettős határátmenetet kell képeznem. Limesz delta S tart a nullához, delta T tart a nullához, delta Q per delta T delta S. Tehát az áramsűrűség az időegység alatt egységnyi felületen merőleges irányban átáramló töltésmennyiség. Létezik explicit definíció is, vagy implicit definíció is, amely sokkal elegánsabb. Vegyek fel ugyanis egy általános S felületet a térben, ennek nem kell kicsinek lennie, és akkor a J áramsűrűség vektor az a mennyiség, amelynek felületi integrálja megadja a felület összáramát. Tehát amelyre igaz az, hogy az IS egyenlő integrál S-re J DS. A térbeli áramsűrűség vektor mellett, tehát a térbeli áram-eloszlás mellett gyakorlatban célszerű lehet bevezetni felületszerű áram-eloszlást és az ezt leíró matematikai mennyiséget. Ha tudjuk azt, hogy az áram egy felületre koncentrálódik, akkor egy olyan vektormezőt vehetek fel, amelyet csak az S felületen értelmezek. Tehát ez egy kétváltozós vagy kétdimenziós vektormező. És ennek leírására a K felületi áramsűrűséget vezetem be, melynek mértékegysége amper per méter. Ez tehát a felületi áramsűrűség. Hogy egy gyakorlati példát mondjak, vagy kettőt rögtön. Ha egy vékony szalagban folyik az áram, mondjuk egy nyomtatott áramköri lapon, akkor ez jó közelítés lehet bizonyos esetekben. De ismert jelenség az áramkiszorítás, vagy skin effektus, hogy tudnélik, nagy frekvencián az áram a vezető peremén folyik, vagy legalábbis arrafele tendál, és igen nagy frekvencián jól közelíthető egy felületi áramsűrűséggel. Ezt majd később fogjuk tanulni. Végül beszélhetünk vonalszerű áramról. Ez a hálózatelméletből jól ismert dolog. A vezetékeinket legtöbbször ilyen vonalszerűnek vehetjük fel. A vonaláramot ugyancsak ível jelöljük, és a mértékegysége amper. Tehát itt is különböző dimenziójú eloszlások vannak. Egy kivételével, ugye pontszerű áramról nem beszélünk. Tulajdonképpen beszélünk pontszerű áramról is, majd az áramlási tereknél ez előjön. Csak ez bizonyos szempontból ellentmondásban van az áram természetével, egészen pontosan a töltés megmaradással, de azért ezt az absztrakciót fogjuk használni a későbbiekben. Tehát árampontforrásról is beszélünk majd a továbbiakban, mintha egy pontból jönne ki a töltés, persze valahogy oda kell vezetnünk máshonnan, de nem szeretnénk nagyon előre szaladni. Itt is igaz az, hogy alkalmasan választott delta függvények segítségével akár a vonalszerű, akár a felületszerű áram leírható térfogati áramsűrűségként. Tehát amikor a törvényekben az áramsűrűséget kell megjeleníteni, akkor csak ilyet fogok írni, mert abban hallgatólagosan benne foglaltatik mind a felületi áram, mind a vonaláram, hogyha ilyen van. És akkor ahogy a töltéshez az erőhatást a Coulomb törvény írja le, létezik egy mágneses erőtörvény, amely elég régóta ismert. Amely hosszú egyenes vezetők között ható erőt írja le. Ez a mágneses erőtörvény amelyet Biot és Savart fedezett fel, és mégis amper törvényként szokás rá hivatkozni. Ez a következőt mondja ki. Jellegében nagyon hasonlít a Coulomb törvényhez. Vegyünk két igen hosszú egyenes vezetőt. Az egyikben I1, a másikban I2 áram folyik. A tapasztalat szerint erőhatást lép fel a két vezető között, és pedig az azonos irányúak vonzák, az ellenkező irányúak taszítják egymást. Mármint az áramok. Most ahhoz, hogy kvantitatíve le tudjuk írni ezt az erőhatást, vegyük fel egyrészt a két vezető távolságát, legyen ez a kis d. Legyenek ezek a vezetők nagyon hosszúak. A teljes hossz legyen nagy L. És a nagy L sokkal nagyobb, mint a d. És ennek a nagyon hosszú elrendezésnek most csak egy kis L hosszúságú szakaszát vizsgálom, és erre fejezem ki az erőhatást. Tehát amit most felírok, az ennek a nagyon hosszú vezetőnek, vagy vezetékpárnak az L hosszúságú szakaszára ható erő. Nyilván, hogyha a teljes erőt meg akarom kapni, akkor a vezeték tényleges hosszával kell arányítani ezt az egészet. A tapasztalat szerint az erőhatás, most nem indexelem, hogy melyik hat melyikre, mert csak a skalár értéket írom fel, tehát az abszolút értéket, az valamilyen mu 0 per 2pi arányossági tényező, szorozva I1, I2 per D, és szorozva még L-lel. Tehát az erőhatás arányos, egyenesen arányos mindkét árammal, a szakasz hosszával, amelyet vizsgálok, és fordítottan arányos a távolsággal. Az arányossági tényező manapság a mu 0 per 2pi alakban írandó, de valójában a mu 0-át, és még pontosabban az ampert magát, mint egységet, ez a kísérlet definiálja. Tehát ez az erőhatás nem más, mint az amper definíciója, illetve ezt az erőhatást használják az amper definíciójához. Ugye, ha mértékegység, akkor kisbetűvel írom, és ékezet nélkül. Az amper definíciója következőképpen szól. Ebben a kísérletben legyen I egyenlő I1 egyenlő I2 egyenlő 1 amper. Ha L egyenlő D egyenlő 1 méter, tehát a vezetékek távolsága 1 méter, és egy 1 méter hosszúságú szakaszt vizsgálok, és a mért hatás, erőhatás nagysága 2×10⁻⁷ newton. Ha ezt visszahelyettesítem az erő formulájába, akkor megkapom, hogy a mu 0 szükségképpen 4π×10⁻⁷ volt szekundum per amper méter, és ennek neve vákuum permeabilitás. Na most tehát az amper definíciójából kijön a mu 0. A Maxwell egyenletekből, illetve az elektromágneses hullámok terjedéséből pedig kijön a fénysebesség, hát ezt majd az anyag végén fogjuk levezetni, de előre bocsájtom, mivel úgy is tudják. C négyzet egyenlő 1 per mu 0 epsilon 0, hogyha az eddig bevezetett konstansokat használom. A Maxwell egyenletekben. Amelyből átrendezéssel kiadódik, hogy epsilon 0 egyenlő 1 per mu 0 c négyzet. C értéke körülbelül 3×10⁸ méter per szekundum. És akkor tekintsük át még egyszer a sorrendet, hogy itt mi természeti állandó és mi fizikai állandó. Tehát a fénysebesség természeti állandó, a mu 0 definíció kérdése, és az előbbi kettőből kijön az epsilon 0. Tehát mind a mu 0, mind az epsilon 0 fizikai állandó és nem természeti állandó. És akkor itt kell szót ejtenem röviden a mértékegységrendszerekről, mert az elektrodinamikában sokfélét használtak. Az SI, vagy MKSA mértékegységrendszer előtt volt a centiméter, gram, szekundum, stb. Eléggé elterjedt egységrendszer. De ezen felül az elektrodinamikában még volt háromféle. Volt egy elektromos, amelyben a Coulomb törvénynek volt egyszerű alakja. Volt egy mágneses, amelyben ennek az erőtörvénynek volt egyszerű alakja. És volt egy Gauss mértékrendszer, talán ezt tartotta magát a legtovább, sőt, mind a mai napig használják, szeretik használni a fizikusok, amelyben viszont a Maxwell egyenleteknek volt nagyon egyszerű alakja. Hát aztán persze mindegyiket kiszorította az SI, Voltak próbálkozások, amelyek szerint tulajdonképpen az ampert se kellene definiálni az egységrendszerben, mert megúszható az egész a mechanikai egységekkel, többé-kevésbé. Ekkor azonban olyan absztrakt mértékegységek jönnek ki, ahol valaminek, valamilyen alapegységnek a gyöke szerepel, a négyzetgyöke. Most képzeljék el, hogy ilyen gyök kilogramm, meg hasonló egységekkel kell számolni. Tehát tény az, hogy az ampert megéri definiálni, de nem szükséges. Úgyhogy ez egy bonyolult történet, egyébként szép, nem rabolnám az idejüket. Tehát azt látjuk, hogy a forrás mennyiségeket, a töltést és áramot különböző matematikai értelemben mezőkkel írjuk le, skalár, illetve vektormezőkkel. Töltés és áram azonban nem független egymástól, és legalább kétféle összefüggést fel tudunk állítani velük kapcsolatban, amelyeket figyelembe is kell vennünk, amikor ilyen forráseloszlásokat tárgyalunk. Az elsőben az jut kifejezésre, vagy kifejeződésre, hogy az áram nem más, mint töltések mozgása. Ha vesszük a töltéseloszlást a térben, és minden töltés egységhez, vagy minden elemi térfogathoz hozzárendelünk egy sebességet, magyarul egy sebességteret, vagy sebességmezőt, akkor egészen kézenfekvő, hogy az áramsűrűség vektora megkapható a ρ töltés sűrűségnek és ennek a sebesség vektormezőnek a szorzataként. Egy kicsit konkrétabban, a J áramsűrűség az R helyen, az egyenlő a ρ töltés sűrűség és a V sebesség vektor, tehát a töltés sebessége ugyanezen a helyen. A fenti egyenlet felbontható, de inkább a lentét, hát a fenti az jó lesz, a fenti felbontható pozitív és negatív töltésekre. Félvezetőkben, mint tudják, mindkét fajta töltés hordozó részt vesz valami módon az áram kialakításában, és ekkor a J úgy is írható, mint a pozitív töltések és az ehhez rendelt sebességtér, plusz a negatív töltések, és az utóbbihoz rendelt sebességtér szorzatának összege. A másik fontos összefüggésünk a töltés megmaradás elvét fejezi ki. Töltésmegmaradás azt fejezi ki, töltésmegmaradás elve, hogy zárt rendszer töltése állandó. Töltés nem keletkezik, vagy tűnik el csak úgy. Tehát röviden azt mondhatjuk, hogy a summa Q egyenlő állandó egy zárt rendszerben. És sokan úgy gondolják, hogy a világ mindenség össztöltése nulla kell legyen. De hát erre nincsen semmi támpontunk. Vagy legalábbis a terektárgyban nem foglalkozunk vele. Ehelyett vegyünk inkább egy zárt V-térfogatot, és fogalmazzuk meg erre a töltés megmaradás elvét. Szükségünk lesz a térfogatot határoló S felületre, és azt mondhatjuk, hogy a térfogatban zárt, vagy a térfogatban található töltés változása a felületen átáramló töltésekkel egyezik meg, Ezt időben differenciálisan kifejezve azt mondhatjuk, hogy a V térfogat összöltésének változási gyorsasága az a felületen időegység alatt átáramló töltéssel egyezik meg, vagyis az áramsűrűségnek a felületre vett integráljával. Itt már csak egy előjellel vagyunk adósak. Ugye, ha a felületi normális alapértelmezésben kifelé mutat, és ez az integrál pozitív, az azt jelenti, hogy több töltés áramlik ki, mint amennyibe, és akkor ez csökkenésnek felel meg, tehát az egész elé kell egy negatív előjel. Tehát még egyszer, a térfogat töltése csak úgy változhat, hogyha a felületen töltés áramlik át, és ezt definíció szerint az áramsűrűségnek a felületi integrálja adja meg. Ez a töltés megmaradás elvének integrális alakja. Képezzük ebből az úgynevezett differenciális alakot. Ehhez a két oldalt külön-külön szeretném átalakítani. Vegyük először a bal oldalt, mínusz dqv per dt. Felhasználva a töltéssűrűség definícióját, a qv ösztöltés megkapható a ρ térfogati integráljaként, tehát ez mínusz d per dt integrál v-re ρ dv. Ha most feltesszük, hogy a térfogat az időben nem változik, tehát hogyha a v időben állandó, akkor a deriválás és az integrálás művelete felcserélhető, tehát ez tovább egyenlő integrál, pontosabban mínusz integrál d rho per dt dv, ahol itt az integrál jelen belül most már a parciális integrált használom, mert ugye a rho a helynek és az időnek egyaránt függvénye. Az egyenlet jobb oldalát véve integrál s v j ds, ez pedig a Gauss-törvény segítségével, vagy Gauss-tétel segítségével alakítható át, mert a zárt felületre vett integrál egyenlő a divergencia térfogati integráljával. Tehát ez egyenlő integrál v-re divergencia j dv. Azt látjuk tehát, hogy az egyenlet két oldala egy-egy térfogati integrállá alakítható át, de a térfogatra semmilyen kikötést nem tettünk, ennek tehát tetszőleges V-térfogatra fenn kell állnia. És azt kell belássák, hogy ez csak úgy lehet, hogyha maguk az integrandusok is megegyeznek. Tehát ebből következik, hogy a divergencia J egyenlő mínusz D rho per dt, vagy ha egy oldalra csoportosítom, mert ez kifejezőbb, divergencia J plusz D rho per dt egyenlő nullával. És ezt a nagyon fontos összefüggést úgy hívják, hogy folytonossági egyenlet. Tehát még egyszer összefoglalva a dolgot, az elektromágneses terek primér forrásai a töltések és áramok, ezekre különböző eloszlásokat definiálunk, és általában ezek még folytonos eloszlásukban is statisztikai jellegű mennyiségek. És a kettő nem független egymástól, a kettőjük közötti összefüggés legfrappánsabb formája a folytonossági egyenlet, amit ott látnak. A források után foglalkozzunk most a teret ténylegesen leíró vektormezőkkel. Ezeket több csoportban tárgyaljuk. Az első csoport neve intenzitás vektorok. És ezt a nevet onnan kapták, hogy az erőhatással definiáljuk őket, tehát az erőhatással kapcsolatosak. Éppen ezért ezek azok, amelyeket közvetlenül is mérni tudunk. Ebből lesz egy elektromos és egy mágneses. Az elektromos intenzitás vektorunk az elektromos térerősség vektora. Ez tehát egy vektormező, melynek jele a nagy E, és alapegysége volt per méter. Az E térerősség nem más, definíció szerint nem más, mint az egységnyi pontszerű töltésre, nyugvó pontszerű töltésre ható erő. Ha tehát van egy Q pontszerűnek tekinthető töltésem, és mérem, ez egy nyugvó töltés, az adott koordinátarendszerben nyugvó töltés, és mérem az erre ható erőt, és tudom, hogy ez kifejezetten elektromágneses eredetű, tehát a többi erőtípust, ha ilyen van, azt kizárom, akkor az E térerősség az F per Q képlettel számolható, és az E térerősség a vektoriális jellegét, illetve a vektor irányát az erőből kölcsönzi. Ki kell kötni, hogy nyugvó töltésről van szó az adott koordinátarendszerben. Most rögtön az elején teszek már egy megjegyzést, de igazából erre a témára majd csak az indukálási jelenségeknél térünk vissza kb. A fél év közepén, hogy ott, ahol egy definíció a sebességtől függ, vagy ebben az esetben speciálisan attól, hogy a töltés nyugszik, az csak is relatív lehet. Mert ugyanis felmerülhet a kérdés, hogy milyen koordinátarendszert választunk, akkor ezek szerint egy autóban más térerősséget mérünk, ha egy adott pont mellett elszáguldunk, mint egy járókelő, aki ugyanabban a pontban méri a térerősséget. És a válasz meglepő módon az, hogy igen, más teret mérünk, még ha kicsit is, de mást. Tehát az itt látható térjellemzők és a definíciójuk is adott koordinátarendszerre, pontosabban adott vonatkoztatási rendszerre adható csak meg, és ebben rögtön benne van a transformáció, hogy tudnélik, hogyan kell számolnunk, hogyha egy másik koordinátarendszerre térünk át. Szerencsére ritkán fordul elő az elektrodinamikában, hogy át kell térnünk egy másik koordinátarendszerre, mert legtöbbször úgymond a labor vonatkoztatási rendszerében maradhatunk, és ebben írhatjuk le a jelenségeket teljesen konzisztens módon. Ha azonban valami miatt mégis át kell térnünk egy másik, ehhez képest mozgó koordinátarendszerre, akkor elég komoly bajok vannak. Mondom, erre majd visszatérünk, ezekre az úgynevezett relativisztikus effektusokra visszatérünk a fél év közepén. Egyelőre maradjunk abban, hogy minden itt látható definíció egy adott vonatkoztatási rendszerben érvényes. Tehát az elektromos térerősséget az erő révén definiáljuk, és rögtön szeretnék egy példát mondani. Vegyünk egy ponttöltést a koordináta rendszerünk origójában az egyszerűség kedvéért. Nyilván az általánosságot nem csorbítja, hogy az origóba vesszük fel a töltést, viszont a matematikai leírás lényegesen egyszerűbbé teszi. Tehát van az origóban egy Q0 töltésünk, és kíváncsiak vagyunk a térerősségre az R helyvektorú P megfigyelési pontban. Az elméletünk szerint ez a Q0 töltés egy elektromos teret hoz létre maga körül, ezt jellemzi az elektromos térerősség, és ennek az értékére vagyunk kíváncsiak a P pontban. Az itt látható definíció értelmében ide kell hoznunk a P pontba egy Q próbatöltést. És meg kell mérnünk az erre ható erőt. Ezt akár számolni is tudjuk, ki tudjuk fejezni a Coulomb törvény segítségével, hiszen ezt már ismerjük. Igen ám, de valaki elkezdhet kötekedni, hogyha oda viszek egy töltést, annak ugyanolyan szerepe lehet a tér létrehozásában, mint a Q0 eredeti töltésnek. És ez így igaz is, a Q próbatöltés szintén létrehoz maga körül egy elektromos teret, és ez a kettő összeadódik, úgymond szuperponálódik. Kérdés, hogy mit mérek ekkor? A definícióból következően, bár a Q próbatöltés módosítja az elektromos teret, mégis amit általa mérek, az a nélküle létrejövő tér, tehát az, amit egyedül a Q0-hoz létre. Ezt el kell, hogy fogadják, ez egy definíciós kérdés, tehát bár a próbatöltés módosítja a teret, mégis amit általa mérek, az a hiányában, a próbatöltés hiányában létrejött térjellemző érték. Ennek megvan az elméleti háttere, most ezt nem boncolgatnám, inkább elővenném a Coulomb törvényt, hogy ennek valamilyen kvantitatív alakot is adjunk. A Coulomb törvény értelmében az E térerősség vektort az R pontban úgy kapom, hogy felírom az erőhatást, és elosztok a próbatöltés nagyságával, vagyis a Q-val. Tehát az erőtörvény számlálójában rögtön már csak a Q0 töltés marad. A nevezőben pedig a 4pi epsilon-0 arányossági tényező, a távolság négyzet, amely most egyszerűen R négyzet, ez az R helyvektor hossza, és a vektoriális tulajdonságot pedig úgy tudom figyelembe venni, hogyha illesztek ehhez az egészhez praktikusan egy gömbi koordináta rendszert, amelynek origója a Q0-ban van, pontosabban a Q0 van ennek az origójában, és akkor ez a térerősség, akár csak az erő, tisztán radiális irányú, tehát meg kell szoroznom az R irányú egységvektorral. Most, hogy szokják egy kicsit a matematikai leírást, fölírom komponensenként is. Arról van tehát szó, hogy a térerősségnek ebben a gömbi koordinátarendszerben van egy radiális összetevője, amely általában függ az R teta phi koordinátáktól, azonban azt látjuk, hogy ebben az esetben csak R-től való függés van, tehát ERR, tovább egyenlő, Q0 per 4pi epsilon-0 R négyzet. Ez az R függés. A teta komponens, amely szintén általában három koordinátától függ, most nem, hogy nem függ egyiktől se, de egyenesen nulla. Tehát nincs teta komponens, tehát szögirányú teta, szögirányú komponens nincs, és hasonlóan nincs a phi azimut szögirányában se összetevő, mert hogy a tér teljesen sugaras szerkezetű. És akkor ezzel a három komponenssel írható le gömbi koordináta rendszerben az eltérerőségnek a helyfüggése. Ennek a mezőnek érdekes szimmetria tulajdonságai vannak. És ezek a szimmetriák az analízis szempontjából igen fontosak lehetnek. Ez egy modellezési kérdés. Itt ez a szimmetria egészen kézenfekvő, és abban testesül meg, hogy nincs tetaszögtől való függés, és nincs a fiszögtől való függés. Ez azt jelenti, hogy ha a tér csak egyetlen koordinátától függ, akkor egydimenziósként tárgyalható. Ez egy egydimenziós jellegű tér, ez úgynevezett egydimenziós probléma. Hát ilyen elég ritkán adódik a gyakorlatban, viszont kétdimenziós annál gyakrabban. Tehát nagyon gyakran találkozunk olyan gyakorlati problémákkal, gondoljanak például egy hullámvezetőre, egy távvezetékre, valami ilyesmire, amelynek a kiterjedése egy irányban elég nagy, és ebből a szimmetriából következően elég a keresztmetszeti síkban vizsgálni valamit két változó szerint. Tehát ezek a kétdimenziós problémák már elég gyakoriak, és ezért fontosak is. És végül szeretném még ábrázolni a teret. mondjuk ha ez a Q0 töltés pozitív, akkor egy sugárirányú vektor folyammal vagy vektormezővel ábrázolhatom, de hogyha ezeket a vektorokat összekötöm, akkor egy vonalas ábrát kapok, térerősség vonalakat. Így néz ki egy pozitív töltéstere, sugaras szerkezetű. A rendkedvéért egy negatív töltés terét is felveszem. Így néz ki. A mágneses intenzitás vektorunk az indukció. A mágneses indukció melynek jele B, SI alapegysége pedig volt szekundum per méter négyzet, vagy rövidítve Tesla. A mágneses indukció a mozgó töltésre ható erőt jellemzi, mégpedig a következőképpen. Vegyünk egy Q-töltést, amely ezúttal V-sebességgel mozog. Most egy kicsit elővételezzük azt az indukciót, amely a Q-töltés helyén mérhető, vagyis előre felveszem a B-vektort. Ebben az esetben egy olyan erőt tapasztalok, amely arányos mind a sebességgel, mind a mágneses indukció nagyságával, arányos a kettejük által bezárt szög szinuszával, és irány szerint mindkettőre merőleges. Tehát az F merőleges mind a V-re, mind a B-re. Az erőt az úgynevezett Lorentz-féle erőtörvény fejezi ki. F egyenlő Q szor V kereszt B. Tehát V-nek és B-nek vektoriális szorzatát kell vennem és megszorozni a töltés nagyságával. Na most a Lorentz-féle erőtörvény egy kicsit ennél általánosabb, és magába foglalja a tisztán elektromos eredetű erőt is, amelyet a térerősség, az elektromos térerősség jellemez. Ezért ez az alak csak akkor igaz, ha elektromos tér közben nincs jelen. Az erőtörvényekre egyébként visszatérünk még röviden a későbbiek folyamán. Most kérdés az, hogyha nem tudom, hogy ott a B-indukció van, akkor mit mérhetek az erő által? A V-kereszt B-szorzat az hallgatólagosan nem más, mint mondjuk a sebességnek és a B sebességre merőleges vetületének a szorzata. Vegyük most ezt a merőleges vetületet, és jelöljük B merőlegessel. Ekkor az F erő abszolút értéke nem más, mint Q-szor V-szer B merőleges, amelyből a B merőleges kifejezhető F per Q-szor V alakban. És akkor ez rögtön egy mérési elv. Ha van egy mozgó töltésem, ismerem a sebességét, mérem valami módon a ráható erőt, akkor ezzel a formulával megkapom a B indukciónak egy komponensét, mégpedig azt, amely merőleges a sebességre. És akkor könnyen belátható, hogy több irányba mozgó töltéssel feltérképezhető a B vektora. Most ahelyett, hogy a gyakorlatban önmagában álló mozgó töltésre ható erőt vizsgálnának, bár ezt is lehet tulajdonképpen, tehát a töltésnek a pályája mérhető és akár még vizualizálható is, mondjuk egy elektronnyalábról lehet szó, a mérés kvantitatíve egyszerűbb áram segítségével. Egy áram járt a vezetőnek, adott iránya van, és tudjuk, hogy ennek mentén hogy mozognak a töltések, és az áram definíciójából az erőtörvénynek azt az alakját is megkaphatjuk, amely az indukciónak az áram általi mérésére alkalmas. Ezen mérésre példa legyen egy vonaláram, és hogy megint egyszerű legyen a képletet felírni, helyezzük ezt a vonaláramot egy henger koordináta rendszer tengelyébe. Tehát vonaláram az E-tengelyben. Tehát felveszem az E0 vonaláramot, ez itt az E-tengely, erre mutat körkörösen a φ koordináta, és ahhoz, hogy az indukciót mérhessem, fölveszek egy próbaáramot. Ez szintén egy áramjárta vezető legyen, amely párhuzamos az előbbivel. És akkor az áram definíciójából, valamint az ott látható erőtörvényből levezethető, hogy ebben az esetben a próba áram vezető L hosszúságú szakaszára a B-szer I-szer L nagyságú erő hat. Tehát egy L hosszúságú szakaszt vizsgálok. Hát ezt középiskolában is szokták tanítani. A mágneses erőtörvényből, amelyet ott látnak fent, azonban felírható ez az erő, és ebből következően a B indukció. Tehát az amper féle áramtörvényből, amely ott fent látható, megkapjuk, hogy az indukció vektora ebből a mérésből, mint R φ z függvénye, felírható μ0-szor I0 per 2πr Eφ. Ennek a levezetését majd tárgyalják egyébként a gyakorlaton is, tehát most ebbe különösebben nem szeretnék elmélyedni. Inkább azt szeretném itt megmutatni, hogy ebben a koordináta rendszerben az egyes komponensek hogy írhatók fel. Az indukciónak nincs radiális komponense, tehát sugárirányú komponense nulla. Csak φ irányú komponense van, amely viszont csak a sugártól függ. És a függés itt látható, μ0 I0 per 2-szer π-szer R. És végül tengelyirányú komponense sincs, tehát bz egyenlő nulla. Megint a szimmetria tulajdonságok jól látszanak. Csak sugárirányban változik a tér, tehát a d per dφ nulla, d per dz nulla, ezek fejezik ki a térnek a szimmetriáját. Tehát az áramjárta vezető körül egy körkörös irányú mágneses teret kapok. Igen? Nem, hát R szerinti változás van. Tehát ez a változást fejezi ki, hogy milyen koordinátától függ. Tehát ide felrajzolom még az áramjárta vezető körül kialakuló teret. Most nézzük szemből az I0 áramot. Ha ez kifelé folyik a tábla síkjából, akkor az indukció vektorokat összekötögetve megkapom az úgynevezett indukció vonalakat. Amelyek körbeveszik a vezetőt, és a forgási irány jobbkész szabály szerint van hozzárendelve az áram irányához, tehát ebben az esetben az óramutató járásával ellentétes. Ha az áram befele folyik, akkor pedig az óra járásával azonos irányban mutat. Itt is igaz, hogy a mérésre használt próbaáram módosítja a teret, de definíció szerint mégis azt a teret méri, amelyet a másik vezető önmagában hoz létre. A fizikusok többsége szerint, vagy egy része szerint, az intenzitás vektorokon kívül másfajta vektormezők bevezetésére nincs szükség, tehát az elektromágneses terek jól és egyértelműen leírhatók egy elektromos térerősségvektor és egy mágneses indukcióvektor segítségével. Azonban a mérnöki gyakorlat szükségessé teszi további két vektormező bevezetését, ezek lesznek az elektromos eltolás és a mágneses térerősség, amely azonban az anyag szerkezettel is összefüggésben van, tehát az anyagparaméterekkel, úgyhogy ezeknek a tárgyalása egy kicsit hosszadalmasabb, és ez a következő előadás témája. Köszönöm a figyelmet!